adásunk ezzel véget ért. A mai műsorban három, a közelmúltban fellelt honfoglaláskori sírról, valamint a Kárpát-medencébe vándorló népek nyomairól hallhattak. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hangmérnök kollégám Schwarz Nora nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Az 1694 és 1748 között élt Hruskovics Sámuelről a magyar történészek és irodalmárok mindeddig szinte egyáltalán nem vettek tudomást. Csupán szuperintendensi, azaz evangélikus püspöki hivatala, illetve 1746. évi egyházlátogatása és emiatti perbefogása miatt tűnik fel az egyháztörténeti munkákban. A magyarországi kutatás részéről kevés figyelem övezi Hruskovics értékes önéletrajzát, igazi főművét, ellentétben a szlovák történészekkel, akik régóta ismerik. Érdeklődésük teljesen érthető. Hruskovics szép és elegáns latinsággal, hatalmas mesélőkedvel írta meg, szokatlanul fiatalon, mindössze 25 esztendős korában, 1719-1720-ban addigi élete folyását, vagyis azt, hogyan járt iskoláról iskolára a felföldi tót és magyar városokban, és miként járta ki a németországi Wittenberg Egyetemét. Szokványos életút ez, mondhatnánk, de az már bizonyosan nem szokványos, ahogyan ezt a diák odüsszeiát Hruskovics megörökíti. Szavai nyomán ugyanis éles és eleven fényben tárul elénk a korabeli Észak-Magyarország, amely háborús területté vált a Rákóczi szabadságharc miatt. Emellett az életrajz segítségével bepillantást nyerhetünk az északi vármegyék zilált állapotban levő evangélikus iskoláinak életébe is. Tóth Gergely történész fogalmaz így abban a kéziratában, amely 2026 áprilisában készült a Sárospataki Református Kollégiumban elhangzott előadásához. Címe: A nélkülözés sem tántorított el a tanulástól. Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század elejé Észak-Magyarországon Hruskovics Sámuel önéletírása tükrében. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Az 1694-ben Korponán megszületett Hruskovics Sámuel milyen fajta világba csöppen bele? Milyen fajta indítatásokat kap?
Hruskovics Sámuel háborús világba születik, zajlik a nagy háború az Oszmán Birodalom ellen, ugye Habsburg és magyar fegyverekkel. Másrészt pedig Észak-Magyarországot, ahol születik, számos belviszály, belháború sújtja.
Tud Gergely történész.
A Veselényi összeesküvés után vagyunk, a protestáns lelkészeket is megvádolta a kormányzat, illetve a katolikus klérus azzal, hogy részt vettek az összeesküvésben. Idézik be a pozsonyi vértörvényszék elé egy részüket, a Gályára küldik.
Az 1671-es kezdetű gyász évtized a magyar protestáns egyházak életében nagyon sok fájdalmat okoz.
Érinti az evangélikus iskolákat is, számos iskolát bezáratnak, ellehetetlenítik a működésüket. Az iskolarendszer azért ezt nagyon megsínyli, később is, amikor Hruskovics iskolába jár, akkor is érződik a hatása.
Tóth Gergely történész néhány adata Hruskovics Sámuel életéről. 1694-ben született a felföldi Korponán, szlovák nemzetiségű szegény családban. 1702 és 17 között Magyarországon folytatott tanulmányokat Korponán, Jolsván, Gömörben, Rozsnyón, Eperjesen, Selmecbányán, Besztercebányán. 1717 és 19 között a németországi Wittenberg Egyetemén tanult. 1720 és 34 között Maróton volt evangélikus lelkész. 1732-től besztercebányai szlovák, majd német lelkész. 1745-ben választották Hruskovics Sámuelt szuperintendensé, azaz evangélikus püspökké. 1746-ban tett egyházlátogatást Nógrádban. Emiatt, mint törvénysértés miatt 1747-ben a helytartó tanács felfüggesztette hivatalából, Pozsonyba idézte, perbefogta és elítélte. Hruskovics Sámuel másfél évet töltött börtönben. 1748-ban felmentették a vádak alól, visszahelyezték szuperintendensi tisztségébe. Azonban 1748. szeptember 1-én Besztercebányán megrendült egészségi állapota miatt elhunyt.
Maga Hruskovics szegény családba születik, édesapja kosárkötő, az anyai nagyapja, ő evangélikus lelkész volt, és egy ideig a nagyszülők is nevelik. Példakép volt a nagyapja, értelmiségi, biztosabb anyagi körülmények között, és maga Hruskovics is egy nagyon jó eszű fiú volt, ez nagyon hamar kiderült. Már gyerekkorában elolvasta kétszer a cseh bibliát, ő szlovák anyanyelvű volt, tehát ő a cseh irodalmi nyelven is tudott olvasni. Nagyon dicsérte a tanára is, már a kezdettől fogva tanári lelkészi pálya lebegett a szeme előtt. A szlovák népesség nagy része is, ugyanúgy, ahogy az észak-magyarországi német polgárság, tehát a bányavárosok, kisebb városok német polgársága nagyon hamar a luteri reformációt fogadta el. Ezekben a városokban nagyon jó minőségű iskolák keletkeztek már a 16. században, képezték a lelkészeket, oktatókat. A szlovákok is tömegesen látogatták ezeket az iskolákat.
Ezeknek az iskoláknak milyen volt a karaktere? Milyen tananyag szerint tanítottak? Volt-e különbség a más vallású magyarországi iskolák, korabeli iskolák intézmények között?
A korszakban az úgynevezett humanista iskolai képzés díj volt. Ez a latin nyelvnek, latin szónoklatannak, verselésnek, retorikának a legtökéletesebb elsajátítására irányult. Ebben nem nagyon különbözött egy jezsuita iskola, vagy egy református humanista iskola, meg egy evangélikus iskola.
Részlet Hajnóci Dániel, soproni evangélikus iskola rektor 1739-ben keletkezett útleírásából. Az evangélikus iskolázás tekintetében könnyebben lehet orvosolni a szlovákok szűkölködését, mint a németekét. A szlovákok ugyanis bővelkednek egyházi szolgálatra alkalmas férfiakban, a németek viszont szűkölködnek. Egyiknél sincs hiány tehetséges elmékben, de a jelenkorunk valamiféle hibája folytán a szlovákokat saját szegénységük ösztönzi a tanulmányok művelésére, és a németeknek viszont a vesztét okozza saját gazdagságuk, és a tudományoktól eltéríti őket más hivatások felé.
Ezek a észak-magyarországi iskolák annyiban voltak jobbak, mert itt ugye a gazdag bányavárosoknak a polgársága biztosította a jó minőséget. Ráadásul közel voltak a német egyetemek. Ezek a szlovák és német tehetségesebb diákok folytatták az útjukat Szászországba, Wittenbergbe, Jénába, később aztán Halléba, Frankfurtba, tehát nagyon sok lehetőségük volt. Tehát valószínűleg ezért is voltak jobb minőségűek az észak-magyarországi evangélikus iskolák, mert akik visszajöttek az egyetemekről, azok tanítottak ott, a tanári gárda is képzettebb volt, az anyagi feltételek is jobbak voltak, meg ez egy nagyon sűrű iskolahálózat volt, tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországon nagyon sok város tartott fenn iskolát.
Részlet Tóth Gergely történész 2006-os előadás kéziratából. Felmerülhet a kérdés, az áldatlan körülmények között vajon mi tartotta fenn az iskolarendszert? Anyagi alapját természetesen az egyház, a városok polgársága és a birtokaikon iskolákat nyitó protestáns földesurak teremtették meg, hiszen lelkész és tanár utánpótlásra minden körülmények között szükség volt. Nem csak a szabadkirályi városok intézményei voltak népszerűek, a kisebb felföldi mezővárosokban is sorra nyíltak a protestáns humanista iskolák a reformáció kezdete óta, ezekben nagy számban jelentkeztek a diákok. Mert az egész hálózatot leginkább az iskolába járó gyermekek tartották fenn, akik fáradhatatlanul keringtek a rendszerben, jártak egyik iskolából a másikba, jobb tanár, jobb körülmények, több munkalehetőség, kisebb életveszély után kutatva. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, honnan volt meg az elszánás és az akarat a diákokban, különösen a szegény sorsú diákokban, e kérdésre is választ kaphatunk Ruskovics visszaemlékezéséből. Az ő sorsából az derül ki, hogy a felemelkedési vágy, a tisztes megélhetést, szellemi munkát biztosító tanári és lelkészi állás megszerzésének vágya volt a fő motiváció.
A szlovák népességben is magasabb volt az iskolázottság, és egy nagyon tipikus és vágyott karrierút volt a tanári lelkészi pálya, és szükség is volt rá kisebb falvakban, városokban is.
Ön egy tanulmányában azt írja, hogy a kiemelkedés adott volt lehetőségként a tehetségesebb diákok számára.
Mindenképpen motiváció volt, különösebben szegényebb sorsú diákoknak, ráadásul már volt egy bizonyos túlnépesedés is ezekben a megyékben, nyilván a földterület az nem volt annyira jó minőségű, tehát egy ilyen karrierút ez mindenképpen kívánatos volt, igen.
Ruskovics ebben a rendszerben diákként mit tapasztal? Látja-e kívülről ezt a szisztémát? Fogalmazódik-e meg benne kritika ezzel kapcsolatban?
Ruskovics a kevésbé szerencsések közé tartozott, szegény szülőktől származott, támogatás a szülők részéről. Csak kezdetben volt biztosított, utána ellenezték is a tanulmányait.
Mert hogy az pénzbe kerül, és egy család költségvetése nem biztos, hogy bírja.
Nem is tudták már finanszírozni, meg egyébként is maguk mellett akart tartani, mert egy plusz munkaerő, tehát volt egy olyan év, amikor az apja otthon tartotta, és egy évig otthon kellett dolgozni, aztán hasonló sorsú diáktársaival végül megszökik a Jolsvai gimnáziumban, mert már nem tudja elviselni, hogy a szülei tulajdonképpen el akarják téríteni. Nem akarták, hogy folytassa iskolai tanulmányait.
Ez egy eléggé zaklatott élet. Nem is csoda talán, hogy 25 évesen megírja azt az úgynevezett önéletírást, amelyet az emberek általában életük végén szoktak megírni. Ön tartott egy előadást 2026 tavaszán, több dolgot kiemelt. Lehet ebből az önéletírásból következtetni az észak-magyarországi evangélikus iskola viszonyokra, műveltségi ideálokra, értékrendre, arra, hogy hogyan működik egy iskola jó és rossz tulajdonságaival, és arra, hogy vajon mit hagyományoznak egymásnak a nemzedékek az oktatás által az evangélikus szisztémában.
Viszonylag fiatalon, 1720-ban fejezte be az önéletírását, és ennek nagy része a gimnáziumi és egyetemi tanulmányairól szól.
Tóth Gergely, történész.
Ami a gimnáziumi tanulmányait illeti, beszéltünk már arról, hogy ez valóban a felemelkedést jelentette, de ez egy szegény diáknak rendkívüli nehézségekkel járt. Éppen ezért ez önéletírásának az egyik fő motívuma.
Részlet Ruskovics Sámuel 1719-20-ban papírra vetett önéletírásából. Tanulmányaim egész ideje alatt rendkívüli szegénységgel és nyomorúsággal kellett küzdenem, és nem volt semmi, ami engem jobban gátolt és sújtott volna. Úgyhogy erősen csodálkozom, hogy a sok nyomorúság közepette nem csak életben maradtam, hanem a tanulmányaimat is meglehetős sikerrel el tudtam végezni.
Ő, mivel szegény diák volt, nem kapott állandó támogatást, számos módot kellett keresnie arra, hogyan tartsa fent magát, mivel a gimnáziumok sem tudták a szegény diákjaikat támogatni. Több módszer is volt. Egyrészt munkát vállalhatott az adott városban, szolgaként, cselédként dolgozhatott mesteremberek mellett. Ruskovics is rákényszerült erre. Aztán koldulhatott, ennek is megvolt a szabályozott módja, sőt, még a szegény diákoknak ki is jelölték azokat a házakat, ahová ment kántálni, énekelni, könyöradományt kapott a polgároktól.
Ruskovics önéletírásából. Amikor Besztercebányán diákként 1705-ben a nekem kijelölt házakat kántálva felkerestem, a felső külvárosban egy házban néha egy kevés zöldséget adtak nekem, rossz székházában, a piac téren pedig olykor egy pohár pálinkát.
Ez a bizonyos evangélikus iskola rendszer a korszakban mit kínált?
Ami a korabeli magyarországi gimnáziumokat, iskolákat illeti, és itt most az evangélikusokra gondolok, az nagyon tanárfüggő volt. A diákok azért vándoroltak sokszor iskoláról iskolára, mert hallották, van valahol egy jó képességű tanár, aki esetleg olyan tárgyat oktat, olyan minőségben, amely neki kívánatos, akkor elindult a rajzása a diákoknak, és átmentek abba az iskolába. Volt egy viszonylag jól áttekintető tananyag, de az már nagyon a tanártól függött, hogy ezen kívül milyen további nyelveket, illetve tantárgyakat oktat, és jó minőségben. És azt veszem észre, hogy ez ilyen futótűzként terjedt ebben a diák társadalomban, hogyha megtetszett valamelyik tanárnak a tananyaga, akkor átvándoroltak hozzá. Ugye Bél Mátyás is ezért is volt népszerű, mert jó minőségben oktatta ő a történelmet, földrajzot, ami ekkor még abszolút alternatív tantárgy volt, tehát nem volt a szilárd tananyag része, illetve keleti nyelveket is. Egy lelkésznek egyébként a tanulása, az a Biblia tanulmányozásához fontos volt. Ezek a magyarországi gimnáziumok egyrészt egyetemi előkészítők is voltak, a legmagasabb osztály sokszor egyetemi szinten tanította a teológiát, a biblia magyarázatot, illetve a bibliai nyelveket. Illetve sokszor ezek a gimnáziumok pótolták is az egyetemet, mert nem minden diák volt annyira jó képességű, illetve jó anyagi helyzetű, illetve nem minden diák tudott találni patrónusokat, hogy aztán külországi egyetemre kimenjen. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkor nem volt a magyarországi evangélikusoknak egyeteme Magyarországon, volt egy kísérlet, hogy Eperjesen létrehozzanak egyet, de ez nem valósult meg. Éppen ezért a gimnáziumok legmagasabb osztályában, amit sokszor több évig végeztek a diákok, gyakorlatilag lelkésznek készítették fel jelentős részüket.
Részlet Tóth Gergely történész 2026-os előadás kéziratából. A családi támogatás csekély volta, majd hiánya hozta magával Hruskovics önéletírásában a nyomor és a nélkülözés narratíváját. Ez szintén végigvonul a könyvön, állandóan fenyegető rémként. Hruskovics Sámuel fájdalmas érzékenységgel örökíti meg, hogy ruzsnyói diákoskodása alatt például éhezett, sőt valósággal elfonnyadt, emellett a tetvek majdnem vesztét okozták. Gömörben körtét és erdei gyümölcsöt, illetve gombát szedett, és ezért élelmet kapott a rektortól és szállásadójától. Nappal dolgozott, éjjel pedig tanult, és már nagyon boldog volt, ha egy kis kukoricát és tejet tudott szerezni. A németországi Wittenberg Egyetemén fél esztendő alatt elfogyott Hruskovics pénze. 2 évig nincstelenül tanult a városban, csont és bőr lett, kinevették a ruháját, lábai többször lefagytak. Tanulótársai megvetették, még a saját nemzetbeliek is, és otthonról senki sem írt neki.
Wittenbergbe kerül, milyen tapasztalatokat szerez? Mert hogy ez az értékrend aztán hazajövetele után, hazaérkezése után ütközik egy másik fajta, mondjuk így, hallei értékrenddel.
Hruskovics egy olyan korszakban végezte a tanulmányait, amikor az evangélikus egyházon belül megjelent egy reformirányzat, a pietizmus. A fő képviselője, szervezője, atyamestere August Hermann Franke volt, a Hallei Egyetem vezetője, professzora. A pietizmus a dogmákhoz való ragaszkodás helyett egy jobban megélt vallásosságot tűzött ki célul, nagyobb szerepet kap a jótékonyság, nagy hangsúlyt helyeztek a közös ima alkalmakra is. Tehát egy jobban megélt, bensőségesebb, átszellemültebb vallásosságot célzott ez a pietista irányzat. Ez viszont a wittenbergi hagyományos nézetek képviselőit felháborította, és egy nagyon komoly belháború indult meg a két irányzat között.
Mit képviseltek a wittenbergiek?
A wittenbergi professzorok a lutheri dogmákhoz hitel elvekhez való betű szerinti ragaszkodást képviselték, mert féltek az egyháznak a szétszakadásától. Tehát a luteri egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a szentírás elvekhez ragaszkodtak, és a pietizmust eretnekségnek vélték, mivel hogy nem a krisztusi kegyelemre koncentrál, hanem egy belső vallásosságra, illetve jótékonyságra, amiben már olykor már ilyen katolikus mellékzöngéket is felfedezni véltek. Pruskovics már a gimnáziumi tanulmányai alatt is tapasztalta, hogy ez a kétfajta nézetrendszer, ez a kétfajta irányzat van az evangélikus egyházon belül. Például Beszterczebányán, ahol a 1710-es évek elején tanult, az egyik tanára, Bél Mátyás, pietista elveknek a nagyon következetes képviselője volt. Ennek egy nagyon nagy részt szán egyébként az önéletrajzában Pruskovics, hogy Bél Mátyás mennyire nagy hatással volt rá kezdetben, hogy milyen olvasmányokat tartott nekik, milyen imaórákat, és ő egy nagyon szuggesztív, jó tanár volt, és mint írta, ő is egészen a hatása alá került, egyébként is egy ilyen nagyon exaltált, rajongó figura volt Pruskovics. Miután Bél eltávozott Beszterczebányáról Pozsonyba, egy másik tanár, Simonides Pál, a pietisták ellen hangolta őt, tehát sikerült őt áttérítenie az evangélikus ortodoxiának, így később Pruskovics ezért is ment Wittenbergbe, és aztán később ezért is hadakozott, már lelkészként, majd később püspökként, vagy ahogy az evangélikusok mondják, szuperintendensként a pietista elveket valló lelkészek ellen.
Pruskovics önéletírásából. Pozsonyban, ahová Bél Mátyást a gimnázium megújítójának és igazgatójának hívták meg, szabadabb légkörhöz jutott és nyíltabban kezdte terjeszteni a tévejgéseit, illetve megrontani a haza legnemesebb ifjúságát. Egyesekbe az igaz hitűek iránti gyűlöletet csepegtette, másokat nagy buzgalommal Halléba, Jénába küldött tovább tanulni.
Pruskovics Sámuelt 1744-ben választják meg Beszterczebányán evangélikus szuperintendensé, püspökké. 1746-ban azonban történik valami, ami megakasztja az ő püspöki tevékenységét. Majd aztán később ismét visszahelyezik hivatalába.
Elkövet egy hibát, ha ezt hibának lehet nevezni. Nógrád vármegyében meglátogatta az evangélikus gyülekezeteket, és ez a hatályos törvények szerint tilos volt. Működhettek szuperintendensek ekkor Magyarországon, viszont nem látogathatták meg a gyülekezeteiket. A kormányzat nyilván attól félt, hogy ez jobban megerősíti azokat a gyülekezeteket, és ezáltal az evangélikusok túlságosan megerősödnének, és ezért megvádolták, sőt, börtönbe is zárták. A hatályos törvényeket megszegte. Tehát egy szuperintendens ezt nem tehette meg a Karolina rezolúció, a károlyi rendelkezések alapján.
Ugye harmadik Károlyról van szó.
Így van. 1748-ban aztán ejtették a vádat, felmentették, de valószínűleg megviselte börtönlét.
Tud Gergely, történész.
Körülbelül egy évig volt börtönben, megviselte a szervezetét, mert egyébként is 54-5 éves volt, és még 1748-ban szeptember 1-én meghalt.
Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század eleji Észak-Magyarországon Pruskovics Sámuel önéletírása tükrében.
Egyszer volt.
Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.